Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, virágvasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket, énekeljük a 360. dicséretnek az első versét. A 360. dicséretnek az első verse így kezdődik: Szent egek minden boldog hajléki. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 331. dicséretnek az éneklésével, a 331. virágvasárnapi dicséretet énekeljük. Nincsen saját dallam, a 32. Zsoltár dallamára énekeljük majd, ez lesz most a napi Zsoltár dallamunk. Ó, mely boldog az oly ember éltében, ugye ez a 32. Zsoltár dallama. A 331. dicséret pedig így kezdődik: A nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak hallgassuk meg a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
12. úrnapja. 31. kérdés. Miért nevezik őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya rendelte, és szent lelkével felkente a mi legfőbb prófétánká és tanítónká, aki kijelentette Isten titkos végzését és akaratát a mi váltságunkról. Egyetlen főpapunká, aki testének egyetlen áldozatával minket megváltott, és az Atya színe előtt szüntelenül könyörög értünk. Továbbá örökkévaló királyunká, aki mindket igéjével és szent lelkével kormányoz, és a megszerzett üdvösségben oltalmaz és megtart. 32. kérdés. Miért neveznek téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésében is részes vagyok. Azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hála áldozatul neki átadjam, és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak, ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, a virágvasárnapi történetet, a Máté szerinti evangéliuma előadásában, az evangélium 21. részében az első 11 versből olvasok. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették a felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő hívására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel állunk meg te előtted ezen a vasárnapon. Urunk, köszönjük a te kegyelmedet, amelyet kiárasztottál erre a világra, és köszönjük, hogy bennünket is megszólítottál azzal az örömhírrel, hogy a te döntésed szerint a tieid vagyunk, és hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy újra emlékeztetsz bennünket ezen a napon is, Úr Jézus, hogy te vagy ennek a világnak az igazi ura, és emlékeztetsz bennünket arra is, hogy mi hozzád tartozunk, a te követőid vagyunk, és az Atyának a gyermekei lehetünk általad. Urunk, köszönjük, hogy jóval a mi születésünk előtt mindezt kijelentetted és eldöntötted, hogy megragadsz bennünket, és hittel ajándékozol meg. Köszönjük a te gondviselésedet, amivel körülvettél az életünk során is bennünket. Köszönjük ezt a napot is, hogy úgy intézted a dolgainkat, és úgy rendezted, hogy most a te néped közösségében, szent színed előtt állhatunk és dicsőíthetünk téged. Urunk, köszönjük, hogy a bűneink ellenére veszel bennünket szeretettel körül. Megvalljuk előtted, hogy mindenestől méltatlanok vagyunk, olyanok, akik nem a te akaratod szerint éltünk, sokszor lázadók, sokszor restek a hit gyakorlásában és a jó cselekvésében. Megvalljuk a mi bűneinket és hiányosságainkat előtted, Urunk Istenünk, de mindezt hittel tesszük, azzal a bizalommal, azzal a bizonyossággal, hogy úgy jöhettünk hozzád, mint megbocsátó Istenhez, mint aki elfogadod a bűnvallást, mint aki már előre megbocsátottál nekünk. Te tudod, hogy honnan jöttünk, örömteli családból, békétlenségből, nehézségek között, betegségből, gyászból, félelmek között, vagy éppen reménységgel teli. Te tudod, hogy milyen a mi történetünk, úgy állunk most előtted, mint akik mindent tőled várunk, kérünk, hogy közöld velünk a te szeretetedet, kegyelmességedet és irgalmadat úgy mindannyiunknak, ahogy arra szükségünk van. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, a helyeinket elfoglalva most az ige olvasásra és az ige hirdetésre készülve a kórus szolgálatát hallgatjuk meg. Megköszönöm a kórusnak a szolgálatát. Biztos sokan kaptak kedvet hozzá, hogy pünköstkor már ők is itt énekeljenek velük. Kedden 18 óra után, majd a bűnbánati után lehet csatlakozni. Közben jelzem, hogy a gyermekisten tiszteletre most tudnak lemenni a gyerekek. A igehirdetés előtti ének alatt szoktunk. Azért mondjuk, hogy lemenni, az olyan magától értetődik, mert a gyülekezeti teremszint az a templom alatti részen van. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján közöttetek, Szent Lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, az a János szerinti evangéliumban van megírva, az evangélium 17. részében, a 24, 25 és 26. versekben így. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is, ő bennük. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ezekben a mondatokban Jézus imádkozik, értünk imádkozik. Értünk imádkozik, és egyszerre egy hármasság figyelhető meg benne, nem a Szent Háromság most ebben az összefüggésben, hanem az, hogy az Atyáról beszél, önmagáról, az Atya és a saját viszonyáról, és ebbe a kapcsolatba akarja, szeretné bevonni azokat, akik az övéi, akik a követői. Hogy ők is, mi is az Atyával egyek legyünk. Jézus előtt ott vannak a tanítványok, Jézus előtt ott van mindaz, ami bekövetkezik. Az utolsó vacsora után vagyunk, és annak a lezárása, ez a néhány mondat, az ottani imádságnak a lezárása, ez a néhány mondat, annak az időszaknak a lezárása, amely után már Jézusnak az elfogatása és a kihallgatása fog következni, a pere, az elítélése és a halála. Egészen megdöbbentő az is egyébként, hogy akkor, amikor Jézus erre készül, arra, hogy mi fog történni, mert ő előre tudja, hogy mi fog történni, hiszen ezért érkezett, a tanítványok nem tudják, ezért is fontos, hogy ők felkészüljenek erre, előre tudja, hogy mi az, ami be fog következni, közben nem azon gondolkodik, nyilván van az imádságnak olyan része is, ahol ilyen van, hanem ezen gondolkodik elsősorban, hanem a tanítványokon. Mi lesz velük? Mi lesz velük, amikor majd szétfutnak? Mi lesz velük, amikor majd úgy tűnik, hogy minden, amiben reménykedtek és amiben bíztak, hogy Jézus a Messiás, az hirtelen olyanná válik, minthogyha mégsem valósulna meg. Mintha valami úgy érne véget, hogy igazából nincsen folytatás. És ebben a nehéz helyzetben hogyan tudja Jézus őket segíteni, és hogyan tudja támogatni. Ebben az imádságban imádkozik, és jelzi, hogy egy az Atyával. Egy az Atyával, de egyszerre ez az imádság nem csak egy egyszerű imádság, hanem a tanítványok számára is példa és tanulás, hiszen hát azért látjuk ezt, azért van előttünk, a tanítványok számára is egy példa arra, hogy hogyan tudunk a Isten gyermekeként élni ebben a világban. Azt mondja Jézus, hogy akik ott vannak körülötte, ők az Atya adta neki őket, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Egészen érdekes megközelítés, ugye szoktuk úgy mondani, hogy a tanítványok, akik követik Jézust, a tanítványok, akiket Jézus kiválasztott és elhívott, de most azt mondja Jézus, hogy akiket nekem adtál, akiket oda ajándékoztál nekem, hogy hozzám tartozzanak, hogy az én követőim legyenek, hogy az új szövetség népe legyenek. Jézus így tekint ezekre a tanítványokra, mint akiket az Isten választott ki, és az Isten ajándékozott oda, hogy hozzá tartozzanak. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenete ennek az igének, hogy az Atya az, aki dönt, aki odaadja a tanítványokat, akik azért vannak Jézussal, hogy valami egészen új dolgot éljenek meg, valami olyat, amit Jézus nélkül nem élhetnének meg. A célja pedig az, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák az én dicsőségemet. Az a célja, hogy azok, akik Jézusnak a követői, azok vele maradjanak, és akkor is, hogyha Jézus elmegy, akkor is megmaradjon ez a kapcsolat, és hogyha vele maradnak, akkor egyszerre a Istennel való közösségben maradnak. Lássák az én dicsőségemet, amelyben részesülök. Nyilván itt nem a kereszthalálról van szó, hanem arról, ami eljövendő. Jézus eljövendő dicsőségének a részesei lesznek a tanítványok, mi is ennek a részesei lehetünk. Azt hiszem, hogy most hallatszott egy egészen furcsa dolog a KT-ban, amikor arról volt szó, hogy mi is uralkodni fogunk Jézussal együtt. Ez egy kicsit a virágvasárnapnak egy izgalmas üzenete, hogy Jézus a király, aki uralkodik, hogy övé minden hatalom, és azt mondja az ige, hogy ebbe bennünket is be fog vonni ebbe az uralkodásba, hogy ennyire közel leszünk hozzá, és ennyire az övéi leszünk. Persze, nyilván itt nem arról van most szó, hogy innentől kezdve most kimegyünk, és akkor mindenki hajbókolni fog előttünk, tehát a Jézusnak az uralma az egészen más, pont a virágvasárnap is elmondja, hogy ez az uralom a szolgálat. Ez az uralom az, ahol másokért szolgál Jézus, másokért tesz valamit, másokat próbál segíteni, egyrészt az üdvösségnek az útján, másrészt az életnek a mindenféle helyzeteiben. Másokra tekintettel történik. Nem olyan király, mint aki a többi, hanem egészen más. Amikor megmossa a tanítványok lábát, akkor jelzi ezt a helyzetet. Vagy máskor, amikor azt mondja, hogy ő szolgál, ő olyan közöttetek, olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Hogy ugye hazajön a szolga a történetben, és akkor mi történik? Az ura leülteti, és azt mondja, hogy akkor majd én kiszolgállak téged, egész nap dolgozott a földeken. Nem ez történik, hanem a szolga, aki eddig tette, az szolgálja ki az urát, és készít vacsorát, és így tovább. De Jézus azt mondja, hogy ez nem így van. Felém, nálam, én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Olyan vagyok közöttetek, mint aki tud szolgálni és akar szolgálni. Jézus uralma az, ami elkövetkezik, és az ő dicsősége megdicsőíti őt az Isten. Azt, hogy a tanítványok mit fognak látni, látták eddig azt, amit tett, amit mondott, látták a csodáit, látták, hogy halottakat is fel tudott támasztani, tengert tudott lecsendesíteni, 5000 embert meg tudott vendégelni. Mindezt látták Jézusnak a tanítványai, akik ott voltak vele. De látni fogják azt is, ami bekövetkezik. Azt, hogy elfogják, azt, hogy keresztre feszítik, ezt is látni fogják a tanítványok, de valami másban is részük lesz, és ez pedig az ő dicsősége. Részük lesz abban, ami majd eljön, amikor nyilvánvaló lesz, hogy kicsoda Jézus. Ugye itt is előkerül ez a kérdés, hogy végül is ki tudja, hogy kicsoda Jézus. A világ nem tudja, de a tanítványok tudják. És akik tudják, akik most elfogadják ezt, hogy kicsoda Jézus, akkor ők meglátják majd az ő dicsőségét. Hát hogyha rövid távon igazából, akkor röviden az fog történni, hogy amikor Jézus meghal és feltámad, akkor megjelenik, de csak a tanítványoknak. A feltámadásnak a hírét, most a tanítványok nem csak a 12, hanem akik hittek benne korábban, a feltámadásnak a híre az nem csak azoké lesz, vagyis csak azoké lesz, akik előtte is hittek benne. Ezt a dicsőséget a többiek nem látják meg. Nem tapasztalhatják meg azt, hogy találkoznak a feltámadott Jézussal. Habár ez sem igaz így, mert a későbbiekben a mennybe menetel után után mégiscsak tudunk egy igen nagy találkozásról, amikor Saul a damaszkuszi úton találkozik. Meg még néhány egyéb találkozásról, amikor a hívő emberek találkoznak a feltámadott Jézussal. Amikor mi is találkozunk a feltámadott Jézussal, amikor minket is megszólít, és minket is hív, hogy kövessük őt, és hogy a övéi legyünk. Tehát ilyen szempontból ebben magunk is részesek lehetünk, de abban a dicsőségben, amely Jézusnak a valósága, hogy ő a messiás, ebben majd az ő visszajövetelekor teljes mértékben. Az a célja, hogy mindenki ott legyen, ahol ő is van, és ahol ő van, azt tudjuk, hogy Jézus az atyától jött. Ezt többször is látjuk, hogy úgy megy sorba ez a történet, hogy az ige emberré lesz, megjelenik közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, és aztán utána pedig most arra készíti fel a tanítványokat, hogy majd visszamegy az atyához. Visszamegy az atyához, és ott marad, és azok, akik vele vannak, azok ugyanoda tartanak, ugyanoda fognak érkezni. Szerettél engem már a világ kezdete előtt, mondja Jézus ebben az imádságban az atyának, és itt egy nagyon fontos dologra világít rá, mégpedig arra, hogy Jézus nem teremtetett, nem teremtmény, hanem Isten maga is Isten, mint fiú Isten, maga is Isten, a teremtés előtt létezett. A teremtés előtt létezett, és nem a teremtésnek a része Jézus. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen mi mindannyian a teremtésnek a részei vagyunk, Isten teremtett, alkotott meg bennünket, és ő a teremtő, Jézus részese a teremtésnek is. A Szent Háromság Isten tagjaként részese a teremtésnek is. Szerettél engem már a világ kezdete előtt. Ez a történet nem akkor kezdődik, amikor Jézus megszületik a Földön. Nem ekkor kezdődik. Ez a történet nem akkor kezdődik, amikor a proféták elmondják, hogy mi fog történni, hogy elmondja Zakariás, hogy Szamárháton fog bevonulni. Nem akkor kezdődik, amikor elmondja Mikeás, hogy Betlehembe fog megszületni. Még csak nem is akkor kezdődik, amikor azt mondja az Isten az Éden kertben a büntetés részeként a bűneset után a kigyónak, hogy majd az asszony utódja a te utódod fejére tapos, te pedig annak sarkát mardosod, ugye ott már előre jelzi, hogy mi fog bekövetkezni, hogy hogyan fog Isten cselekedni. Nem ott kezdődik ez a történet. Ez a történet a teremtés előtt kezdődik. És hogyha szabad itt tovább lépni még egyel, az, hogy ti itt vagytok, az, hogy mi itt vagyunk, az nem akkor kezdődött, amikor reggel úgy döntöttünk, hogy jövünk, vagy tegnap, vagy nem tudom mikor, vagy amikor megkereszteltek. És ez a történet nem akkor kezdődött, amikor a szüleink, vagy valaki elkezdett hinni, vagy a reformáció, hanem az a történet is ugyanakkor kezdődött, én hiszem, a világ kezdete előtt, hogy Isten kiválasztott bennünket magának, kiválasztott, hogy mivel tudta, hogy szükségünk lesz arra, hogy megváltson a bűneinktől, kiválasztott bennünket az örök életre. Ahogyan kiválasztotta a döntése szerint Izraelt, kiválasztotta a másik szövetséget, az új szövetséget, kiválasztott bennünket, hogy mi is ott legyünk, ahol ő van, ahol Jézus van. Kiválasztott magának a vele való közösségre, és kiválasztott magának az üdvösségre. Én hiszem, hogy a világ kezdete előtt. Persze ez bennünket nem ment meg, nem ment fel attól, hogy küzdelmeket éljünk át, attól, hogy gyötrődjünk, attól, hogy valami módon eljussunk odáig, hogy elfogadjuk Istennek a szeretetét az életünkben, ezt végig kell élni és át kell élni, és szükségünk van a bűnbánatra is, de olyan jó látni visszafelé, hogy nem véletlen az, hogy hívők vagyunk. Nem véletlen, hogy mellette lehetünk, nem véletlen, hanem az ő döntése. Krisztus, amikor, ahogy mondja, hogy az atya szerette a fiút, ebben a szeretetben ott volt már a mi szeretetünk, hogy bennünket is szeretett, hiszen a fiú azért jött, az a üzenetnek a lényege, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, ott vagyunk ebben benne, az ő szeretetében és az ő kiválasztásában. Nem csak az első választott nép, hanem azok is, akik ma segítségül hívják, hívhatjuk az ő nevét. Azt mondja Jézus, hogy a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. Azt mondja, hogy azok, akik az övéi, azok, akik megismerték őt, azt ismerték fel, hogy az Atya küldte őt. Felismerték, hogy ő a Messiás. Szintén Jézus mondja azt, hogy a bűn az, hogy nem hisznek bennem. Tehát a bűn az, hogy nem hisznek Jézusban, nem azt nem hiszik, hogy létezett, vagy nem létezett, nem azt nem hiszik, hogy ezt tanította, vagy azt tanította, hanem hogy az a bűn, ha nem hiszük, hogy ő a megváltó. Mert hogy ha nem hiszük, hogy ő a megváltó, nem fogadjuk el, és nem akarjuk követni őt, akkor bizony még a bűneinkben maradunk. Akkor abban az engedetlenségben, amiben beleszületünk az Isten iránti engedetlenségben, abban maradunk, hogyha Jézus Krisztusban nem hiszünk. Márk evangéliumában olvassuk, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Hogy ez az útja az üdvösségnek. Azonban itt a hit megint csak nem arról szól, hogy létezik Isten, hiszen akkor, amikor valaki megkeresztelkedik, és most gondoljunk egy felnőtt keresztelésre az egyszerűség kedvéért, akkor hitvallást tesz, megvallja a hitét a gyülekezettel együtt, mégpedig az apostoli hitvallásban. És az apostoli hitvallásban nem csak az van benne, hogy Isten létezik, az apostoli hitvallásban az van benne, hogy mi Jézus Krisztus által örök életet nyerünk, sőt az is benne van, hogy hiszük, hogy feltámadunk az ő kegyelme által. Szóval, amikor ezt vallja meg valaki, és megkeresztelkedik, az pedig azt jelenti, hogy elfogadja ezt az áldozatot Krisztustól, és az ő népének a tagja lesz, hozzá tartozó tagja lesz, az üdvözült seregnek a tagja lesz, a kiválasztott népnek a tagjává lesz, ezáltal, mint aki megkapta a bűnbocsánatot, ez az, ami a megkeresztelkedést jelenti. Tehát igazából mi így ismerjük meg az Atyát, mégpedig Jézus Krisztuson keresztül. Aki ismeri Jézust, az ismeri az Atyát. Ha Istent akarjuk ismerni, ha róla akarunk tudni, akkor Jézust kell ismernünk, és őt kell követnünk. És ez egy csodálatos dolog, hogy lehet őt követni, lehet őt ismerni, meg lehet ismerni az evangéliumból, a tanítványoknak a bizonyságtételéből. Megismerhetjük őt, amit kijelentett azáltal, és követhetjük őt. És hogyha megismerjük őt, ha megismerjük Jézust, akkor jön a felismerés, hogy igen, ő a Messiás. Őt az Atya értünk küldte a fiút, hogy éljünk általa. És Jézus itt ebben az imádságban azokért is imádkozik, nem csak azokért, akik ezt akkor felismerték, hanem azokért is, akik ezt később ismerték fel, akik általa megismerték az Atyát. Azt mondja Jézus akkor ebben az imádságban, a 26. versben, hogy és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél bennük legyen, és én is ő bennük. A megismerése, az Istennek az igazi megismerése Jézus Krisztus ismeretével, az ő tanításával, életével, megváltásával való kapcsolatban és ennek a megismerésében létezik. A nevet Jézus ismerteti meg. Biztos, hogy az akkoriak nagyon sokat, nekünk ez talán úgy magától értetődik, de az akkoriak nagyon sokat gondolkodhattak ezen, hiszen mindenki a választott nép tagja, azok, akik ott vannak ebben a közösségben, akik ezt az imádságot hallgatják, és akikért van. Ők a választott népnek a tagjai, és azt mondják, hogy hát mi ismerjük az Istennek a nevét, és tudjuk, hogy kicsoda az a Jahve, tudjuk, hogy mit akar, tudjuk a törvényeit, ő szabadított meg bennünket, ő választott ki, mi ismerjük, hát mi vagyunk azok, akik ismerjük. Mi vagyunk azok, akik mindent tudunk róluk. Nem úgy, mint itt körülöttünk ezek a bálványimádó pogányok, ők nem tudnak semmit, de mi mindent tudunk. És erre azt mondja Jézus, hogy én ismertetem meg a te nevedet. Igazán ismerni Istent, Jézus Krisztust ismerni, ezt jelenti. Jézus Krisztust ismerni, az ő kegyelmében részesülni, a vele való közösségbe bekapcsolódni. Így ismerhetjük meg igazán az Istennek a valóságát. Sokfajta módon próbálkozik az ember elérni, hogy valamit megtudjon, spiritualitásnak nevezik, mindenféle hókusz-pókusszal és mindenféle egyébbel, hogy bevonódjunk abba valamilyen módon, ami több a láthatónál. Azonban Isten ad egy egészen konkrét dolgot, egy lehetőséget, azt, hogy keresztjének legyünk, megint a KT-re hadd utaljak, hogy mi azért vagyunk keresztjének, mert Krisztuséi vagyunk. Ugye most hangzott el a KT-ban. Keresztjének lenni azt jelenti, hogy Krisztusénak lenni, hogy hozzá tartozni. Nem valami fajta hagyomány, keresztjének lenni nem csak csupán abból a fakad, hogy hát valakit valamikor megkereszteltek. Ugye ez mindig van egy elképzelés arról, hogy ki az, aki mondjuk református. Ki az, aki református, és hát ebben nehéz így meghatározni, mert többfajta meghatározás van, mert vannak egészen szűk, meg egészen tág meghatározások, és így a keresztjénnek is vannak szűkebb, meg tágabb meghatározásai, de igazából keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy Krisztusénak lenni, az ő közösségéhez tartozni, vele közösségben lenni. Keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy elfogadtuk Jézus Krisztusnak az áldozatát, követjük őt, és hát megéljük vele a hitünket, meg azokkal, akiket szintén kiválasztott, akik ismerik az ő nevét. Ismerni az ő nevét, az az örök élet. Az ő nevének az ismerete, aki tudja, hogy kicsoda Krisztus, annak van örök élete. És Isten nekünk ajándékozta ezt a lehetőséget, hogy mi ismerjük, tudjuk és követhessük őt. A célja pedig az, hogy annak a szeretett közösségnek legyünk a részesei, amely ott van a Szent Háromságban is. A Szent Háromságról több fórumon is beszélgettem az utóbbi időben, hogy is lehet ezt megfogalmazni, hogy is lehet a Szent Háromságot körülírni. Egy egyházatja mondta azt, hogy hát nem magyarázni kell, hanem hinni kell, és ebben van valami, mert akkor nem merülünk el a magyarázatnak a útvesztőiben. Viszont mégis nekem nagyon tetszett egy magyarázat, amit valamikor az egyik tanáromtól hallottam, most mindegy, hogy kitől, nem tudom, hogy ő honnan hallotta, de ezt így nagyon megjegyeztem, hogy a szeretet, a Szent Háromság arról beszél, hogy Isten nem egy magányos Isten, hanem önmagában is egy szeretett közösség. Persze ezzel nem lettünk okosabbak, én belátom, mert ez megint nem olyan dolog, amit csak olyan racionálisan fel tudunk fogni, de mégis micsoda üzenet, hogy Isten önmagában is egy szeretett közösség. Arról jutott ez eszembe, mert amikor azt mondja, hogy ezután is megismertetem, mármint a te nevedet, az Isten nevét és az akaratát, az örökkévalót, Jákvének a nevét, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. Hogy az a szeretet, ahogyan az Atya szereti a fiút, hogy ez a szeretet a világba is jelen legyen. A szeretet, ami ellentéte az, ami az engedelmesség, és ami ellentéte az engedetlenségnek, az Istennel való lázadásnak, az a szeretet, amely az Isten akaratának a megcselekvését jelenti, az Isten felé, és a másik ember felé is. Azt tanítja Jézus, hogy szeressük az Urat teljes szívünkből, ugye ez az első kőtáblára vonatkozó utalás, és szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Ez a szeretet az, amely a célja annak, ami, ahogyan Jézus eljött, ez a szeretet, hogy ebbe azok, akik az övéi, azok is bevonódjunk, mi is részesei lehetünk. János evangéliumának egyébként is, azt tudjuk, hogy egy központi gondolata, hangsúlyos kifejezése a szeretet. Ugye, ahogy arról beszél, hogy Isten szerette a világot, arról, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, illetve a gyülekezeti teremben is, aki majd ott lesz, nézze meg újra, ez az ige szerepel János leveléből, az Isten szeretet. János nagyon fontosnak tartja, hogy ez az üzenet eljusson mindenkihez. És nyilván ezért is tartotta fontosnak, hogy ezt ilyen részletesen leírja, elmondja először bizonyára sokszor, aztán pedig leírja az apostol, a szerzője az evangéliumnak, hogy mi a célja Isten kegyelmének, mi a célja a fiú eljövetelének. Az, hogy megismerjük az Atya nevét, hogy megismerjük őt igazán, az Istennek a valóságát, és a másik pedig az, hogy mi is részesei legyünk annak a szeretett közösségnek, amely a fiú és az Atya között van. Mi is ennek a szeretetnek a részei legyünk, hogy az egész életünkben megjelenhessen ez a helyzet, ez a gondolat és ez a kegyelem. amikor erről a szeretetről beszél, és ezért a szeretetért imádkozik, és ezért a kapcsolatért imádkozik itt János, akkor arra is utal és emlékeztet bennünket, hogy az Atyát így ismerhetjük meg, az Istent. Ez az Isten ismeretnek az igazi útja és az igazi lehetősége. Ez azért ilyen fontos szerintem, különösen a mostani időnkben, mert mindig is voltak irányzatok, elképzelések arról, hogy mi a helyes, mit kell tenni, vagy éppen, hogy milyen módon lehet az Istent megismerni. És ebben a sorrendben ott van előttünk, hogy úgy, ahogy a nő kijelenti magát. Sokan beszélnek Istenről, mondtam már korábban is, sokan vannak olyanok, akik nem merik elmondani, hogy ők nem hisznek. Nem tudom miért, valamiért félnek, de azt mondják, hogy nem úgy hisznek. Nem úgy hisznek, mint ahogy a Bibliában van, mert az szerintük nem igazi, nem úgy hisznek, ahogy a szószékről hirdetik, mert persze az sem igazi, nem úgy hisznek, ahogy az egyház hirdeti, mert nyilván az sem igazi, ők tudják, hogy mi az igazi. Az igazi kérdés, hogy honnan tudnák. Hát honnan tudnák, hogy milyen az Isten. Olyan, amilyen az ő környezetükből, valami olyan kép él bennük az ő környezetükből, az ő eddigi élményeik alapján megvan ez a kép, és akkor azt gondolják, hogy hát biztos ilyen. A valóság azonban az, hogy Isten pont olyan, amilyennek magát kijelentette. Annyit tudhatunk róla, amit elmondott nekünk. És amit elmondott nekünk, az arról szól, hogy nagyon fontosak vagyunk a számára, nagyon szeret bennünket, annyira, hogy elküldte a fiút értünk, pont azért, amilyen helyzetben vagyunk, és amiket át kell élni, és azt mondja, hogy meg akar bennünket tartani ebben a szeretetben. És arra hív, hogy vegyük őt komolyan, és kövessük, és az ő akarata szerint éljünk, hiszen ez az, amit szánt nekünk, ez az, amit nekünk követnünk kell, ez az, ami által ez a szeretet a miénk is lehet. Mennyivel egyszerűbb lenne a világ, hogyha egymást jobban tudnánk szeretni. Hogyha nem lenne annyi bántás, nem lenne annyi sértés, nem lenne annyi gonoszság ebben a világban, hanem mindannyian a szeretetre tudnánk törekedni. Mennyivel másabb lehetne háborúk nélkül, szenvedés nélkül, és mindazok nélkül, amit az ember maga okoz a másiknak, önmagának, mennyivel egyszerűbb lehetne. De sajnos a bűnnek a valósága ott van a mindennapokban, akkor is lennének nehézségek, hogyha erre törekednénk ebben a földi életben, de mégis mennyivel egyszerűbb lenne. Arra hív bennünket Isten, hogy mi legyünk mások ebben, hogy tanuljuk meg a tőle való szeretetet. Tanuljuk meg, és éljük meg a vele való kapcsolatot, és abban igyekezzünk, hogy ezt mások felé is terjesszük ki, és mutassunk példát. Hát persze könnyű mondani a példamutatást, miközben nekünk is pont arra van szükségünk, hogy újra és újra átéljük a bűnbocsánatot. Mégis én hiszem, hogy bennünket ebbe a közösségbe akar Isten az Atya a Krisztus által bevonni, a vele való közösségbe, hogy az övéi legyünk, és ebben az életben és az örök életben is őt kövessük. Őt, a királyt, őt, aki eljött ebbe a világba, hogy mutassa nekünk az utat, magához hívjon, és megtartson mindannyiunkat. Ámen. Válaszoljunk Isten megszólító, hívó szavára a 325. dicséretnek a harmadik versét énekeljük. 325. dicséretnek a harmadik versét. Ez egy másik dicséret dallamára, a 296-os szép tündöklő hajnalcsillag kezdetű dicséret dallamára lehetséges ez az éneklés. Ez a 325. dicséret harmadik verse arról beszél, hogy Jézus igazi próféta, aki tanít, főpap, aki az egész népért önmagát áldozta, és király, aki uralkodik mindörökké. Thank you. helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, köszönjük, emlékeztettél arra, hogy amikor imára kulcsoljuk a kezünket, és hozzád fohászkodunk, akkor ott mindig ott van abban benne, hogy a mi Úrunk Jézus értünk imádkozott. Imádkozott az imádságainkért is, imádkozott életünknek a helyzeteiért, imádkozott azért, hogy benne örömünk legyen. Köszönjük, hogy így hordoztál bennünket, és kérünk, légy segítségül, hogy mi is tudjunk imádkozni. Nem csak önmagunkért, nem csak akkor, amikor gondok és nehézségek vannak az életünkben, nem csak akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy más már nem segíthet, Uram, te tégy csodát, hanem akkor is, amikor nem csak a magunk életét, hanem másokét is elét hozzuk. Segíts imádkozni azokért, akik körülöttünk vannak, segíts imádkozni azokért, akiknek szüksége van a te kegyelmedre, hogy megragadd őket a szereteteddel, hogy a hitben megújítsad és megerősítsed őket is, minket is. Urunk, hadd tudjunk így imádkozni azzal a bizonyossággal, hogy te tudod a mi kéréseinket, és azt is tudod, hogy mire van szükségünk. Így könyörgünk most is, Urunk, a hitünkért, könyörgünk azért, hogy a te gyermekeidként tudjunk úgy élni, ahogyan te tanítottál. És bocsáss meg nekünk, hogyha ez nem sikerül. Sőt, légy segítségül, hogy ezt a bocsánatot, ezt átélhessük a veled való kapcsolatban. Köszönjük, hogy te szereztél népet, te hívtál el másokat is azért, hogy egymás hite által is erősödjünk. Urunk, köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket arra, hogy ennek a világnak te vagy az igazi ura. De mégis azt várod, hogy mi magunk rendeljük alá magunkat, hogy úgy akarsz az életünknek az ura lenni, hogy mi ezt önként vállaljuk, és mi vagyunk azok, akik hívunk téged, és dicsőítünk, mint királyunkat, akik követni akarunk téged. Köszönjük, hogy amikor erről megfeledkezünk, és megnehezül a veled való kapcsolat, de akkor is hűséges maradsz, Urunk, és ebben a hűségben kegyelmeddel és szereteteddel hívogatsz bennünket. De jó most hozzád jönni, kihez mehetnénk, örök életnek a beszéde van te nálad. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a magunk életéért, szeretteinkért, családjainkért, körülöttünk levőkért, azért a gyülekezetért, közöttünk levő békességért. Imádkozunk azért, hogy te tartsál meg bennünket, és erősítsél. És könyörgünk, Urunk Istenünk, a gyászolókért. A gyülekezetben is, akik emlékeznek, azokért a testvérekért, akik az elmúlt héten vagy korábban búcsúztak szeretett hozzátartozóiktól. Te légy az ő vigasztalójuk, te tartsd meg őket, és te bátorítsad a mindennapokban a te kegyelmeddel. és eléd hozzuk a betegeket, és Urunk, akiknek lehetsz a gyógyítója, bátorítója, erősítője. Így imádkozunk minden betegért, és mindenkiért, aki nehéz helyzetben van, a gyülekezetben, körülöttünk, családtagok között is, légy kegyelmes hozzánk. És Urunk, nem szűnünk meg könyörögni, hogy teremts békét ebben a világban, hogy a háború szörnyűségei véget érjenek, hogy újra neked örülhessünk, és hogy ne a rettegés, és ne az áldozatoknak a képei legyenek előttünk. Kérünk mindazokért, Urunk, akik áldozattá lettek, akár a terrorcselekményben, akár a háború poklában, imádkozunk a szeretteikért, és légy a mi vigasztalunk, odaállunk azok mellé, akik szomorúak, azok mellé, akik kétségbe vannak esve, odaállunk azok mellé, Urunk, és értük imádkozunk, akiknek szüksége van a segítségre, a bátorításra, és szüksége van a te kegyelmedre. Urunk, légy könyörületes hozzájuk is, és légy könyörületes hozzánk is. Őrizd meg a mi magyar református egyházunkat, keresztény közösségeinket, magyar népünket, bárhol is élünk, akár most az ország határain belül, kívül vagy bárhol, Urunk, rád bízzuk a népünket is, légy a mi igazi királyunk, és adj erőt, hogy mi tudjunk követni téged. Így kérünk, készíts az ünnepre, áld meg az életünket, szereteteddel, buzdíts, bátoríts bennünket, kegyelmeddel. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amik persejpénzként, egyház fenntartói hozzájárulásként, vagy itt, vagy átutalással érkeztek. Köszönjük az adományokat, amik a úrvacsorai jegyekre érkeztek. A záró énekünk következik. A záró énekünk az a 468. dicséret, Zengd Jézus nevét, zengd világ. Azt énekeljük végig, aztán az áldás, és legvégül nemzeti imádságunkkal, a himnusszal fejezzük be az Isten tiszteletet.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.